Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket és minden kedves vendégünket a ma esti világegyetem előadás sorozat mai alkalmán. Az elején igét szeretnék olvasni, az 56. Zsoltárt, Dávid könyörgése. Az éneklőmesternek a Jontelem Rehokimra, Dávidnak miktámja, mikor megragadták őt a filiszteusok Gátban. Könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátog ellenem, és minden nap hadakozván nyomorgat engem. Ellenségeim minden napon tátognak rám, bizony sokan hadakoznak ellenem, ó magasságos Isten. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével, az Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem? Minden nap elforgatják beszédeimet, minden gondolatjuk ellenem van, ártalmomra. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kívánják az én lelkemet. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal roncsd meg, ó Isten, a népeket. Bujdosásomnak számát jól tudod, szedd tömlőd be könnyeimet. Avagy nem tudod-e azoknak számát? Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok. Így tudom meg, hogy velem van az Isten. Dicsérem Istent az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Tartozom, ó Isten, az én néked tett fogadásaimmal, megadom neked a hála áldozatokat, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt, az életnek világosságában. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, hogy Dáviddal együtt mi is minden helyzetben fordulhatunk te hozzád, hiszen jelen vagy, védsz, óvsz, bennünket tenyereden hordozol, és köszönjük, hogy ezt megteszed minden időben, akkor is, amikor népedet üldözik, akkor is, amikor látszólag békessége van. És köszönjük, hogy mindezt azért teszed, mert egyszülött fiadat, Jézus Krisztust Golgotai kereszten feláldoztat értünk, és az ő áldozata mindenre elegendő, bűnbocsánatot ad, kegyelmet, új örök életet. És köszönjük, Urunk, hogy ez a kegyelem számunkra elegendő. Urunk, így gondolunk hálával vissza a múltra, amikor megtartottál minden helyzetben bennünket, és így reménykedünk, Urunk, a mában is, és a jövőre is így szeretnénk reménységgel benned bízva tekinteni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mai alkalmunkat, add, Urunk, hogy ragyogjál fel, hogy mind munkálkodtál ebben a gyülekezetben, az ifjúságban, és kérünk téged, hogy hadd lehessen ez is a mi épülésünkre és a te dicsőségedre. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Most pedig átadnám gyülekezeti tagunknak, testvérünknek, Erdős Kristófnak a szót. Én sajnos elköszönök, mert egy megbeszélésre kell mennem, áldott alkalmat.
Kedves testvérek, én nem vagyok Erdős Kristóf, csak úgy gondoltam, hogy néhány szóval bevezetném, hogy kiről is van szó, aki most itt beszélni fog. Hát édesapját, Erdős Pétert, azt hiszem nagyon sokan ismerik itt a gyülekezetben, és hogyha ugye a fiatalabb generáció meg nyilván őt ismerné jobban, vagy ismeri jobban, ő is most már feleségével és kis fiában, ugye fiában, igen, együtt már itten a gyülekezetünknek a tagja, és ő olyan, aki nem csak amatőr módon, tehát nem csak magán érdeklődésből foglalkozik a gyülekezetünk történetével, hanem egyáltalán a, mondjuk a kommunizmus alatti illegális ifjúsági munkával, mint történész, tehát őneki a foglalkozása is történészi, tehát ilyen módon került ehhez a témához, és nemrég jelent meg egy kötet, ami elsősorban a cserkész mozgalomnak a, hát mondjuk a búvópatak szerinti fennmaradásával foglalkozik a kommunizmus alatt, de ebben a kötetben két olyan cikket is írt, ami pasaréti ifjúsági életünkre vonatkozik, és most azt szeretném, hogy én ezt a kötetet közbe körbe adnám, és mindenki mondjuk megnézheti a könyv formájában is, és akkor most nagyon köszönjük, hogy elvállalta ezt az előadást, és átadom neki a szót.
Köszönöm szépen István bácsi a szót, illetve a felkérést erre az előadásra. A címen kicsit változtattam, az alcím az volt, hogy ifjúsági élet 56 után, hiszen mióta megbeszéltük ezt a, kaptam felkérést az előadáson, 1956 előtti időszakról is sok minden kiderült, több interjút sikerült készíteni többek közt a köztünk lévő Regéczi Laci bácsival is, és akkor röviden el is kezdeném, hogy hogyan jutottam ehhez a témához, mik a kutatásnak az intézményi keretei, tényleg nem mutatva ezzel az érdeklődő testvéreket. A református közelmúlt feltárás, ami alatt értjük az 1945-90 közti korszakot, most új szárnyakra kapott, és az én hivatali főnököm, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a vezetője, Kis Réka vezetésével elindult ez a munkacsoport, amelynek a megvalósítója a zsinatnak az egyik alapítványa, a Református Közéleti Kultúra és Alapítvány, és a támogatója pedig a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, és az egyházi élet a diktatúrában az egyik altémánk, amely azt próbálja megvizsgálni, hogy sok mindent hallottunk már, hogy mi történt a nagypolitikában, mi történt az egyházvezetésben, a református egyházban, akár hogy történt az őrségváltás 1948-ban, hogyan távolították el Ravasz Lászlót és a törvényesen megválasztott Kardos János, de az, hogy hogyan élt maga az egyház, hogyan éltek a gyülekezők, arról kevesebb szó esett, és amikor megkaptam ezt a meghívást a munkacsoportba, akkor felvetettem, hogy hát a pasréti ifjúsággal már jó pár visszaemlékezés, feldolgozás foglalkozott az áldás békességbe, és akkor én ezt megnézném, támogatta a szakmai vezető ezt az ötletet. Ugye miért is fontos ez? Hiszen amikor egy történész, egy mai kutató bármely ehhez a korszakhoz kötődő témához nyúl, akkor a legegyszerűbb módja ennek, és nem elvitatva ennek jogosságát, hogy elmegy az ember az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába, hiszen ott olyan hálózati jelentéseket is lehet olvasni, amelyek akár a mindennapi életre vonatkozóak, tehát mondjuk a minisztertanácsi és a kormányzati iratok közt nem biztos, hogy egy ilyen témához az ember kap forrásokat, adatokat. Azonban, hogyha csak ehhez nyúl az ember, vagy hogyha elsősorban ez az iránymutatója, akkor nagyon könnyen abba a hibába eshet kutatóként is, hogy átveszi az állambiztonságnak a narratíváját, átveszi azt, hogy ahogy ezek az iratok egy bizonyos céllal megíródtak, és azt az a szempont fog eluralkodni ő rajta is önkéntelenül. Ezért a munkacsoportunknak egy fontos alaptézise, hogy minél szélesebb forrásbázissal dolgozzon, tehát ahogy a táblázaton is lehet látni, egyházi, állami, magánjellegű források, visszaemlékezések, interjúk is ebbe benne legyenek. És akkor átérve a témára, hogy az előzmények 37-ben missziói egyházközségként indul Pasarét, 37-44-45 között mit tudunk az ifjúsági életről itt Pasaréten, nem túl sok mindent. Két világháború közt ugye világzott az egyesületi élet, csak két nagy egyesületet amelyben protestáns, református, evangélikus illetőségűek is voltak, a Keresztény Ifjúsági Egyesület, illetve az SDG Solideo Grólia Egyesület. Azért említem ezt a kettőt, mert 1940 és 43-ban a KIE-nek volt itt egy, a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek voltak itt konferenciái, illetve elő is adott Sós Géza, az SDG-nek az elnöke, ugye Sós Géza az 1943-as szárszói konferenciáról híres, illetve arról, hogy benne volt a kiugrási irodában, az ifjúságban, fiúk közt a helyi egyesület, a KIE-nek a helyi csoportja keretében végezték a munkát. Itt a vezető Lacik István volt, akiről nem nagyon tudunk mást, illetve volt cserkés csapat is, körülbelül egy évig. Boros András volt ennek a vezetője. A lányok közti munka az nem egyesületi körben, nem biblia óra keretében folyt, illetve volt még hozzá gyermeknevelési és háztartási tanfolyam. Ami nagyon érdekes, és most így az előadásra készülve ezeket a kanonika vizitációs jelentéseket újra átnézve rá bukkantam, rá döbbentem, hogy míg a fiúk és a lányoknak a körébe olyan 10-15-en jártak, addig az úgynevezett Márta körbe jártak 50-en az 1939-40-es jelentés alapján. Mi volt ez a Márta kör? A Márta kört valószínűleg Jó Sándor a Kávin téren láthatta, Muraközi Gyula gyülekezetében, ahol ő segédlelkész volt korábban, és a cselédlányok, a vidékről felkerült fiatal református cselédlányoknak volt ez a Biblia köre. Ugye itt a Pasaréti villágban volt ilyen munkaerőre igény, és akkor őket gyűjtötte össze Jó Sándor és Móli néni a feleségeit, ki is másoltam ebből a jelentésből, vizitációs jelentésből azt a sort. Ugye átugrunk a háború utáni részre, ami csak nagyon rövid történeti kontextust adva, bizonyára mindenki jól ismeri, sokan ezt meg is élték. Ugye egy egyre koalíciós időszakról van szó, 45 után azonban a politikai rendszer az demokratikus, de mégis ez látszat, hiszen itt van a megszálló szovjet vörös hadsereg, és készítik elő a Magyar Kommunista Pártnak a hatalomátvételét, és ugye megindul az ifjúságért folytatott harc, és ennek a legemlékezetesebb pontja az 1946 nyara volt, amikor Rajk László belügyminiszternek a miniszteri rendelete alapján mintegy 1500 egyesületet megszüntettek, köztük ifjúsági egyesületeket is. Ekkor a protestáns egyesületek megszüntetésére még nem került sor, azonban a működésüket erősen korlátozták. Ugye 1946-ban például a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek a vezetőit, Pógyor Istvánt és Kis Jánost internálták, 50-ben mondják ki önkéntesen, kikényszerítve a KIE-nek a feloszlatását, 51-ben Pógyor Istvánt egy perben elítélik, és majd 2 év börtönbüntetés után ő meghal, hiszen a 2 hónapos András út 60-ban történt brutális kínzás következtében teljesen legyengül az ő szervezete, és a héten sikerült megnézni az ő boncolási jegyzőkönyvét, amely kimutatta például a C-vitamin hiányt, és azt mondta az illető szakértő, antropológus, igazságügyi szakértő, hogy az ilyen részletes diagnózis felállítás az ilyen jegyzőkönyvekben nagyon ritka volt, tehát igazán legyengülhetett az ő szervezete. Egy fontos dolog még a háttérhez, ugye lelki ébredések történnek, háborút követően is, és így Pasaréten is. Ami kiderül a kanonika vizitációs jegyzőkönyvekből, Pasarét felé közelítve és az ifjúság témája felé közelítve a dolgot, hogy évente több evangelizációs hetet tartnak minden korosztály számára, tehát felnőtteknek, ifjúságnak, konfirmandusoknak. Az ébredési mozgalomnak a nagy ige hirdetői jönnek el a gyülekezetbe. 1948 tavaszán Tahitótfalulról Ecsedi Aladár, 48 júniusában pedig Szikszai Béni bácsi a Betánia Egyletnek a főtitkára. Heti rendszerességgel tartanak ifjúsági bibliaórát fiúknak és lányoknak 47-48-ban, azonban a jelentés kicsit csalódottan beszámol, ugye Jó Sándor lelkipásztor, hogy mégis sokkal nagyobb sikere volt a színdarab megrendezésének, az ifjúsági színdarab megrendezésének, mint a leány vagy a fiú ifjúsági bibliaórának. Ugye azt tudni kell mondjuk például a kiéről is, hogy nem csak hitbuzgalmi, hanem társadalmi, közéleti kérdésekkel is foglalkozott, így színdarabokat is rendeztek, és így arra a döntésre jut a gyülekezetnek a vezetése, hogy egy radikális változást hoz, mégpedig megszüntetik az egyesületet itt, és helyette fiúknak, lányoknak külön-külön jól előkészített, komolyan előkészített bibliaórákat fognak tartani, elhatározva, idézem, hogy az ifjúsági közösségünkben nem akarunk tudni egyébül, csak a Jézus Krisztusról. Ugye 1949-ben mi történik itt a gyülekezetben? Ugye csak azért mondom néha így a párhuzamokat a köztörténetből emlékeztetve a testvéreket, hogy lássuk, hogy tényleg ez az egyházi élet akár itt Pasaréten, itt kisebb közösségben összehasonlítva a nagyobb történésekkel mennyire kontrasztos, és tényleg, ahogy az előadás címét is adtuk, egy viszonylag szabadabban történhetett itt a lelki munka. Ugye a fordulat éve után vagyunk, a kommunista párt és a szociáldemokrata párt egyesül Magyar Dolgozók pártjává, megvalósul az egypártrendszer, iskolák államosítása, egyházi iskolák államosítása 48 júniusában fogadják el a törvényt, egyezmény 1948 október eleje az állam és a református egyház között, aminek nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy beszorítják a templom falai közé az egyházat, őrségváltás a református egyházban, amiről ugye már tettem utalást, Ravasz Lászlót például leváltják, helyette jön Berecki Albert, és mindezen körülmények között 1949-ben a februári ifjúsági evangelizáció és a nyári tahi táborok a kanonika vizitációs jelentés szerint sokat jelentettek a fiataloknak, évközben pedig külön-külön megtartott bibliaórákon vesznek részt, illetve havonta egyszer közösen is találkoznak, és a konklúzió ebből az eredmények, mi szerint idézem, komoly ébredés jelei mutatkoznak az ifjúság körében, ez az 1948-49-es kanonika vizitációs jelentés szerint. Ugye ifjúsági kör konfirmáció utáni korosztályról van szó, de a konfirmáció előtti korosztállyal is foglalkoznak. Ugye serdülőkör, az egykori serdülőkör tagja és vezetői közül többen itt ülnek körünkben. Fiúkör 1948 körül alakult nagyjából Adorján Imrének a vezetésével, aki ekkor nem tudom, hogy teológus hallgató volt, de később az lett. Ő tudatosan a cserkészetnek, a addigra betiltott cserkészetnek a mintájára szervezte meg a fiú serdülő kört, sokat kirándultak, majd pedig a vezetést Adorján Imrétől Szabó Mihály, későbbi Mohács és környékének lelkipásztora vette át még teológusként. Itt a foton látható 57 tavasz körül, amikor mennyasszonyával együtt látható középen, a 100. általa megtartott bibliaórát, bibliaóra alkalmával készült ez a fotó, azt ünnepelték, és a lányoknak pedig Csanádi Györgyné Irma néni tartotta, a fotó az jóval később, egy 1975-ös fotóról van szó. Ifjúsági bibliakör. 1950-es évek, legkeményebb Rákosi diktatúra évei, három vezetője volt a körnek, Szandrás, azaz Szesztai András, Csandrás, azaz Csanádi András, illetve Enyó, azaz Gegus Ernő. Gegus Ernő szovjet hadifogságból tért haza, és igazából 1951-ben tudott visszacsatlakozni a gyülekezetbe, miután a rendőrhatósági felügyelet megszűnt. Itt köztük pedig Karácsony Laci látható, Karácsony Gábornak az öccse, ő nem volt vezető. Ugye mit lehet tudni az ő tevékenységükről? Ez az időszak a legnehezebben rekonstruálható, hiszen igen távoli. Sikerült mind Szesztai Andrással, aki idén nyáron elhunyt, de még tavasszal tudtam vele beszélni, mint Csanádi Andrással beszélni, Gegus Ernő már korábban elhunyt. Azonban erről, ugye mivel távoli időszak, azért meghalványulnak az emlékek és az írásos források is eléggé szükszavúak. Ügynök jelentéssel nem rendelkezünk, az egyik interjú alanyom sejtette, hogy valaki ügynök volt, meg is mondta a nevét, de nem sikerült tőle hálózati jelentéseket találni. Azonban apró dolgok, igazi örömteli eredmények azért kiderültek a kutatás során. Ugye általában azt lehet tudni, hogy vasárnap bibliaórák voltak, kulturális programok, illetve kirándulások, ezek főként egynaposak voltak, azonban az itt látható fotókról, először amikor Vicen és Fembácsra elkezdtünk beszélgetni, és elővette a fotóit, ezek nála vannak. Igazából annyit tudtunk meg, hogy 1952-ben készült valahol a Börzsönybe. A fotón itt látható Pálhegyi Ferenc, ő volt a legfiatalabb, Pálhegyi Feri bácsi, azt követi Csanádi András, utána pedig Gegus Ernő, itt pedig, ahol hűsöl a vizével a nagy kirándulás után, pedig Szesztai András. Ugyanis az interjúk során, ahogy elővettem a digitális fotókat, kiderült, hogy ez volt az emlékezetük szerint az egyetlen olyan kirándulás, ahol több napra elmentek sátorral, és a nagy hideg hegyre ment föl Szesztai András, és utána csak néhányakkal, mert azóta már sok-sok kilométert megtettek, és utána lepihent, és megitt a saját kis vizét. Ez egy apró eredmény a kutatásnak, de úgy gondolom, hogy nagyon jó példázza az, hogy tényleg többféle forrástípussal érdemes dolgozni, és akkor több minden kiderülhet. Ugye egyéb tevékenysége az ifjúságnak diakóniai munka. Az 50-es évek elején mit jelentetett a diakóniai munka akár a pasréti gyülekezetbe? Ugye 1951 tavaszán nyarán Budapestről is kitelepítettek családokat. Szesztai, illetve Csanádi András interjúiból is erre forrást kapunk. A bizonyára sokak által ismert Nékem az élet Krisztus, Draskóczi István tollából, Jó Sándor életéről. Ott is van erre forrás, illetve Szesztai András 80. születésnapjára megjelent egy kötet, és ő elmesélte azt, hogy hogyan folyt ez a kitelepítetteknek a segítése. Ugye miről volt szó? A kitelepítettek, akik a gyülekezethez tartoztak szorosabb vagy kevésbé szorosabb kötelékekkel, őket támogatta a gyülekezet, mind Jó Sándornak a vezetésével, ugye nem volt ez egy veszélytelen tevékenység, ezt nem kell nagyon magyarázni. Ami kiderült az interjúkból és a visszaemlékezésekből, hogy elsősorban abba kérte az ifjúságnak a segítségét Jó Sándor, hogy hogy amikor megjelenik a teherautó, akkor segítsenek előtte összepakolni az ifjúságnak a tagjai. Egy ilyen konkrét esetre emlékezett élesen Csanádi András, amikor Bánfi Dániel egykori miniszter és népes családja 6-7 gyermekkel össze kellett, hogy pakoljanak. A Bármadas egyik melléképületébe laktak igen szerény körülmények között. Vicián István bácsival beszélgetve a múlt héten kiderült, hogy a egyik lányára ő is emlékszik, hiszen osztálytársak voltak az iskolában, és tényleg szerény körülmények között éltek. Éjszaka sötétedés, pontosabban sötétedés után kellett menni, össze kellett pakolni a ládákat, feltenni a teherautóra, és utána vitte őket kitelepítésbe a teherautó. Nem csupán erről volt szó, nem kisebbítve ezt a tevékenységet, hanem arról, hogy utána segélyezzék őket, gyógyszert vigyenek, élelmet vigyenek a kitelepítésbe. Ugye ezt egyedül lehetett csak végezni, ezt a tevékenységet, vonattal mentek, hátizsákkal, csomagokkal, akár Szesztai András, akár Csanádi András. Csanádi András mondta, hogy ő talán egyszer volt, de itt Szesztai András leírta ebbe az interjúba, hogy ő több helyre is járt. Jó Sándor kapcsán pedig egy történetet hadd elevenítsek föl a Draskóczi könyvből, miszerint egy kora reggel Sándor bácsi felhívta Draskóczi Istvánt, aki igencsak csodálkozott, hogy ilyen korai órán Sándor miért telefonál, hiszen egy később kellő valaki volt, és mondta, hogy azonnal gyere ide, nem mondhatom el, hogy miért. Ő fogta magát, taxit hívott, és itt termett a Torockó téren, és kiderült, hogy Mátyás Károly presbiternek a családjához és hozzá kell menni, hiszen megkapták a végzést, és ki kell települniük a lakásukból. Ott összepakoltak nekik, és váltottak pár szót. Mátyás Károly volt egyébként az a presbiter, aki a háború után az ostrom okozta károknak a finanszírozását állta. A diakónia más területei, ugye az 50-es évek elején vagyunk, és az ifjúság. Csanádi András emlékezett arra, hogy Sándor bácsinak a közvetítésével, kérésével ő több helyen is járt olyan idős embereknél, akiknek a mindennapi ellátásokhoz szükség volt segítségre. És akkor ugorjunk az 56 utáni időszakra, ami mind írott, mind szóbeli forrásokban jobban rekonstruálható és gazdagabb. Több pasaréti fiatalról is tudunk, akik a forradalom és szabadságharc tevékeny részvevőivé váltak. Ugye bizonyára sokak számára ismert Szentkirályi Klári becenevén Kacsa neve, aki gyermekmissziós munkatárs volt itt a gyülekezetben, és védőnőképzős hallgató volt, és ő Vöröskeresztes szolgálatba állt. Adorján Imre is Vöröskeresztes szolgálatba állt, nem közösen, de végül egy csoportba kerültek. Végén megint elváltak útjaik, és Szentkirályi Klárát 1956. november 4-én lövés érte, és belehalt a sérüléseibe. 20 éves volt ő ekkor. Adorján Imre, ugye, akiről már volt szó a serdülőkör kapcsán, ő ekkor már segédlelkész volt. A következő illetőnk az ifjabb Kis Lajos. Kis Lajos pasaréti segédlelkésznek a 14-15 éves fia, aki a forradalom napjaiban a szénatérieknek vitt élelmet és egyszer egy fegyveres járőrszolgálatban is részt vett, majd pedig egyfajta gyerekcsinként a villamos, Nagyajtai utcai villamos megálló mögötti haditechnikai intézetből lőszert hozott el. Múlt héten más iránt kutatva a rádi levéltárból egy bejelentés kapcsán előkerült ez az eset az esperesi anyagból, és ott kiderült, hogy nem csak a Lajos volt ott, hanem az Árpád nevű öccse, aki várta a bátyját, amikor kijön, és itt elásták a kertben, és akkor tetten érték őket, és akkor kertből itt előkerült ez a lőszer. Karácsony Gábor joghallgatóként az Egyetemi Forradalmi Bizottság tagja lett, illegális folyóiratokat terjesztett és forradalmi verseket írt, majd pedig Szesztai András, aki részt vett a Tiszavirág életű keresztény ifjúsági szövetség október 31-i megalakításában, és a rádióban is nyilatkozott, olyan derűsen emlékezett vissza, hogy ő volt az első egyik KISZ alapító, természetesen utalva a későbbi KISZ-re egyfajta öniróniával erre az esetre. Az 56-ot követő megtolás során letartóztatták, börtönbe került az ifjúságból Urai Géza, Adorján Imre, Gegus Ernő, Karácsony Gábor és ifjabb Kis Lajos, és ugye gyülekezetnek a lelkésze is. Ugye 56 után ifjúsági kör mit lehet tudni? Nagyjából lenullázódott a társaság, ahogy Vicián is felfogalmazott az interjúnkban, hiszen, mint láthattuk, sokan akár börtönbe kerültek, vagy valaki nem mert visszajönni, de volt, aki disszidált, és újjá kellett szervezni a kört. A körnek az újjászervezését a korábban, egy-két évvel korábban alakult fiúkörnek a legidősebb tagjaira bízta Jó Sándor. A legidősebb tag az Pálhegyi Ferenc volt 22 évesen, és akkor már gyógypedagógiai hallgató, és a másik legidősebb pedig Urai Géza volt, aki 19 éves volt, és ekkor kezdte a teológiát. Hogy hogyan is történt ez az újjá szervezés, Pálhegyi Feri bácsi egyik interjújából szeretnék idézni. Miután 1956-ban szétesett a gyülekezet ifjúsági csoportja Urai Gézával, aki a legjobb barátom volt, elkezdtük újjászervezni. Jó Sándortól elkértük a keresztelési anyakönyveket, elindultunk látogatni, és 1957 őszén már ifjúsági csendes napot tartottunk. Itt az egyik lány egy időre eltűnt a csoportból, amikor előkerült, örömmel újságolta, hogy Sándor bácsival beszélgetett, és átadta az életét Krisztusnak. Gede Lívia volt a későbbi feleségem. És itt róluk egy fotó, Urai Géza és Pálhegyi Ferenc 1962 tavaszából egy csabakúti egynapos kirándulásról. Ugye a kirándulásokról csak annyit, hogy így a 60-as évek elején, 50-es évek végén az ifjúsági kör sokat járt kirándulni, és ami a egyik legérdekesebb, és akkor felveti azt a problematikát, amit egy konferencián boncolgattunk, hogy illegális munka, vagy pedig nem illegális ifjúsági munka, amire István bácsi is tett utalást. Hát a hatalom szempontjából illegális ifjúsági munka. 1958-as párthatározat alapján az ifjúsággal az egyházak csak iskolai hitoktatás keretében foglalkozhattak, illetve bérmálkozásra vagy konfirmációra való előkészítés kapcsán, de egyéb tevékenység, ami ezen kívül esett, akár sport, akár énekkar, ezeket sorolja fel példaként a párthatározat, ezek kívül estek, tehát az, hogy egy egyházi ifjúsági kör elmenjen egy napos kirándulásra, ez már illegális tevékenységgé minősítette a hatalom, és ami talán így az állambiztonságtól eljutva a pártig erről nincsen dokumentáció, de érdekes lehetett, sőt, ugye megerősítette ezt az illegális ifjúsági munka gondolkozását, hogy április 4-én az ifjúság, pasaréti ifjúsági kör szinte mindig elment kirándulni. Adott volt, hiszen munkaszüneti nap volt, tanítási szünet volt, és lehetett menni, jó idő volt ki a levegőre kirándulni. Akkor a serdülőkörre kicsit visszaugorva, 1958-tól vannak arra adatok, hogy a serdülőkör, a fiúkör pontosítva elment kirándulni. 1958 nyara, ugye a megtorlásnak a kellős közepén vagyunk. Ugye 58 augusztusában, augusztus végén kelt ez a levelezőlap, amit ide kivetítettem. Vicián István írta haza a szüleinek kettőt is Balaton Szárszóról. És ugye ebbe leírja azt, hogy a Bibliát olvastunk, a Máté Evangélium 5. fejezetétől, tehát a boldog mondásokat tanulmányozták. Ugye ekkor a serdülő fiúkörnek a vezetői Mikesi Károly, akkori teológus, és Vicián István, ekkor már talán érettségiző gimnazista diák voltak. És visszautalnék erre az 58 augusztusi dátumra, illetve a párthatározatra, hiszen ez is illegális tevékenységnek volt minősítve a pártállam által. 1958 augusztus vége az nagyjából két-két és fél hónapra volt Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklósnak a kivégzése után, tehát viszonylag szabadon, de folyhatott ez a lelki munka Balatonnak a partján, nomád körülmények között, sátorokban. A következő évi tábor az már egy üres telken volt, ez is egy érdekes történet. Itt a másik kép, Vicián Miklós a főnöki sátor előtt, 1959-ben Káptalanfüreden. Káptalanfüreden ugyanis Szabó Imre sárbogárdi lelkésznek volt egy üres telke, és Jó Sándor kapott egy hivatalos papírt a lelkész társától, hogy Vicián István és barátai, tehát csak így általában megnevezve, az ő engedélyével és tudtával ott leverik a sátrukat. Honnan jött ez a káptalanfüredi ötlet? 1957-ben többen voltak a gyülekezetből, Jó Sándoron kívül, az ifjúság tagjai közül Urai Géza, Pálegyi Ferenc és Vicián István a Schmidt-Ernő féle hitmélyítő konferenciákon. Schmidt-Ernő, ő egy berhidai mérnök volt, és ott a saját telkén hitmélyítő konferenciákat rendezett, és így jött az ötlet, hogy menjünk oda, szomszédos a telke a szabótelekkel, és akkor megvan a lelki háttér. Délelőtt bibliatanulmányozás folyt, délután strand, este pedig a Schmidtéknél imádkoztak. 60-62, itt Ajtony Artúr az elején beszélgetve kijavította, hogy 63, mi úgy is emlékszik, hogy 63-ban is még Balaton szemesen folyt a táborozása a parton. Szemest mondtam, remélem. És több olyan alkalom volt, mint itt a beszélgetésből is kiderült, amikor ugye itt nem mindig volt meg a papír. A táborozásról, a korábbi szárszói táborból küldött egyik képeslapból kiderül, hogy ott volt tanácsi engedély is a sátorverésre, hogy hogyan kapták meg a tanácsi engedélyt 1958-ban Szárszón a pasréti és fiú serdülő kör tagjai, az már az emlékezet homályába bész, de bizonyára akkor sem egyházi csoportként, hiszen úgy kétségénk lennének, hogy megkapták volna. Tehát 1960-ra vissza. Több olyan alkalom volt, amikor a rendőrök ugye illegális sátorverőként elzavarták a társaságot, és ilyenkor volt, amikor Vicián István visszaemlékezése szerint turistaházban húzták ki az utolsó éjszakákat. És a nyári táborokat folytatva 1964-65-ben külföldön is táborozott az már az ifjúsági kör, ugye nő föl folyamatosan a serdülőkör, és a szlovák paradicsomban már fiúk és lányok közösen mentek el táborozni. Aztán 66-tól beindul rendszeresen a belföldi nyári táborozás. Az első ilyen tábor a Mecsekben volt, Zobák puszta fölött, és minden évben folynak ezek a táborok. Hogy folynak a táborok? Ugye még mindig érvényben van az említett párthatározat, még mindig illegális tevékenységnek minősíti a pártállam azt, hogy egy egyházi ifjúsági közösség elmenje nyáron táborozni, és ott még esetleg bibliatanulmányzás is folyjon. A Magyar Optikai Művek természetjáró szakosztályának a vezetőjétől kapott az ifjúsági kör, többen beléptek, például Vicián Miklós ebbe a szakosztályba, és tőlük volt hivatalos papír, hogy ők a MOM-nak, a természetbarát szakosztályának a táboraként vannak ott, és hogyha azt az erdőbe a erdésznek vagy bárkinek be kellett mutatni, akkor megvolt a hivatalos papír. A táborok előkészítése kapcsán itt egy idézet van fönn a dián, amelynek röviden az a lényege Ajtony Artúr visszaemlékezése alapján, hogy ugye először tavasszal bejárták a táborhelyet, ott megnézték, hogy hol lehet a fiúk, lányok számára felverni a sátrat, hol lehet a konyhának felverni a sátrat, hol lehet a latrinát kiásni, és akkor utána ment a táborozás. És ugye talán a mindenkit legjobban, a legtitokzatosabb, legalábbis a fiatalok számára ez a hálózati személyek, ügynökök jelenléte bármely közösségbe, és arról mit lehet tudni. Amit a vasárnapi bibliórákon, egynapos, többnapos nyári kirándulásokon kívül az ifjúsági körnek a tevékenységei voltak, az például az úgynevezett rézangyalok, ezek a bulik, társadalmi összejövetelek, amikor tánc az nem volt, de például felolvastak irodalmi műveket, és egy alkalommal Urai Géza, amikor felolvasta Tamás Járonnak a Rézangyal című novelláját, utána elnevezték ezeket az összejöveteleket rézangyaloknak. Ez az állambiztonságnak a gondolkodás alapján konspiratív tevékenységnek minősült a továbbiak során. Ugye a vezetők közt mindig volt egy teológus és egy-egy pasaréti fiatal, itt nevesítve őket, Urai Géza a teológusok közül, Cseri Gyula és a két Szabó Péter, a fekete és a szőke. Ugye a hajuk alapján különböztették meg őket a névazonosság miatt. Mindkettő teológus volt, a fekete Szabó Péter, ő Kanadába ment, disszidált, a szőke pedig cecei lelkész lett. És ugye nőtt fel folyamatosan a serdülő korosztály, és az ifjúsági kör is differenciálódott korosztály alapján, és a kisi fia, kisi ifjúsági, amelynek szintén pár tagja is itt van köztünk, az is egy külön csoportot alkotott már a 60-as években. Az ő vezetőjük Matolcsi Erzsébet és Körmendi Alpár voltak, a lelki vezetőjüknek pedig Váji Nagy Ervint teológiai tanár, későbbi teológiai tanár tartották. És akkor csapjunk bele az ügynök kérdésbe. A kutatások során így az 1970-ig terjedő időszakban, azt nem mondtam, hogy addig terjed a kutatásom a Jó Sándor lelkészsége idejére, két hálózati személyre sikerült akadni az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába. Az egyik az direkt került ide, 61-63 közt volt az ifjúsági körnek a tagja, egy bizonyos Pázmándi Fedő nevű informátor. A más másik pedig indirekt módon került ide, vele kezdjük, mert ő került ide kronológiailag időben korábban. Egy Gyöngyi Fedő nevű ügynök, aki az Ady Endre úti iskolában, amely Körmendi Árpád visszaemlékezése szerint a káderdülő káder gyerekeinek volt a gyűjtőhelyet, de hát ő ott dolgozott matematika-fizika szakos pályakezdő tanárnőként, és az ő egyik tanítványa volt a Pasréti Ifjúsági Körnek az egyik oszlopos tagja, Balogh Enikő. És Balogh Enikő egy korepetálás délutáni óra során teljes jó szándékból, misszió lelkületből invitálta a tanárnőt, hát jöjjön el közéjük, és legyen, jöjjön, járjuk, járjon velük a Biblia órára. 1959-ben Gyöngyi március végén, március 29-én el is megy, el is jön az alaksori teremben tartott ifjúsági órára, és leadja a jelentését, miszerint egy gyógypedagógiai tanár, nevét nem tudta megjegyezni, ugye Pálhegyi Ferencről van szó, az Isten országáról beszélt, hogy mit mondott, az így felszínesen kerül elő a jelentésből, viszont annál fontosabb számunkra, hogy mit mond erre a tartótiszt. Ugye a Gyöngyi Fedő nevű ügynök, ő a tanároknak a megfigyelésével volt megbízva elsősorban, ezért az ő tartótisztje a budai középiskolák megfigyelésért felelős rendőrszázados nő volt, Kádár Lili. És ugye Kádár Lili az bizonyára az 58 júniusi párthatározat alapján úgy értékelte ezt a jelentést, hogy ez egy nagyon értékes és fontos jelentés, hiszen illegális hitoktatásról van szó, hiszen az iskola keretein kívül, ráadásul nem is egy teológus, nem is egy hittantanár, hanem egy gyógypedagógiai tanár beszél itt az Isten országáról, ahogy itt írja, templomon kívül foglalkoznak a fiatalokkal. Ez még egy korábbi jelentéssel kapcsolatban, ugye március végén volt itt az ifjúsági órán. Aztán a Gyöngyi igazából kétszer jár itt az ifjúsági órán, tervez elmenni egy április 4-i kirándulásra, egy egynapos kirándulásra, de ez végül jelentésekből úgy tűnik, hogy számára ez annyira nem fontos, meg hát nem is ezzel van megbízva, tehát nem kell neki a plusz feladat, így a titkos küldetésben. És végül a Balogh Enikőn keresztül kap információkat, tehát a könnyebbik felét választja a tartótisztjétől kapott új feladat a teljesítésének, hogy egy közvetett kapcsolat kapcsán kapja meg az információkat, így jelent, és végül ezt a kapcsolatát az állambiztonságnak a Pasréti Ifjúság felé 1959 és 60 között a rendszernek másik oszlopai, hogy az akkori terminológiát vegyük elő, akadályozzák meg, tehát megszakad a kapcsolat a Pasréti Ifjúsággal, az állambiztonságnak 1959-60 között, ugyanis a történetből egy elég szomorú eset körvonalazódik ki, miszerint Balogh Enikőt az iskolának a KISZ vezető tanára Turi Lajosné többször becitálja, és elkezdi faggatni, hogy mi folyik ott Pasaréten, mit csináltok, milyen és mennyire, milyen mértékben, hogyan politizáltok, és mondja az Balogh Enikő, hogy hát nem politizálunk, nincs nekünk arra időnk, hiszen Krisztusról tanulunk, és ez kitölti az összes időnket, majd végül becitálják a kerületi rendőrkapitányságra, és egy alkalommal Turi Lajosné, a KISZ vezető tanár, felteszi a kérdést, hogy szeretne érettségizni, és Balogh Enikő mondja, hogy szeretne, és akkor végül is így Pasaréttel megszakad a kapcsolata. Tehát már így a korai Kádár rendszerben egy hitvalló keresztény fiatalnak a esete kapcsán igen egyértelműen kimutatható a keresztényeknek a stigmatizációja, hogy nevezhetjük akár hátratétele üldözésének is. Ami érdekes, hogy beszélgetve az akkori ifjúsági kör tagjaival, az egyik lány, Benes Mária kristálytisztán emlékezett Balogh Enikőre, és arra is emlékezett, de nem merte annak idején megkérdezni, hogy miért nem jár pontosan. Jóban volt a Balogh Enikővel, aki egyre ritkábban járt az ifi körbe, majd pedig megszakadt a kapcsolata az ifi körre, és akkor mondta az Enikő, hogy olyan dolog történt, amiről ő nem beszélhet. Ugye az ellenséges aknamunka, vagy az illegális munka, hogy hogyan tekintett a hatalom erre, a pártállam erre, és hogyan tekintett maga akár a pastoréti gyülekezet, az ifjúsági kör, vagy pedig maga a gyülekezet vezetője, Jó Sándor. Erre találtam egy részletet egy prédikációjából, amit ő maga csatolt egy kanonika vizitációs jelentéshez, amit minden évben most is le kell adni a gyülekezeteknek. Az aláhúzások azok pirossal vannak az eredeti szövegben, valószínűleg az esperesi hivatalnak valamelyik munkatársa húzta alá, és itt igazából Sándor bácsi azt fejtegeti, amely úgy gondolom, hogy a témánkhoz igencsak releváns, hogy mit gondol maga az ideológia, a hitvalló lelki munkáról, lelki tevékenységről, és mit, hogyan definiálja magát maga a közösség. Felolvasnám ezt a rövid részletet. Az az új, ami felé irányít az Úr, az, hogy a keresztény hit és az élet útját, módját olyan társadalmi rendszerben kell ma megtalálni és járni, amelyik marxista ideológiát vall, tehát amelyik az egyházat letűnt társadalmi rendszerek tűnő maradványának tekinti, a vallást haladás ellenes gondolkozásmódnak tartja, a hittel szemben az ateizmust hirdeti és propagálja. És akkor most az aláhúzott rész az esperesi hivatal részéről, tehát egy olyan szellemi légkörben kell ma megtalálni a hívő keresztény élet útját, módját, amiben az egyház 2000 esztendős léte folyamán még sohasem élt. Nekünk ma Krisztus követőinek úgy kell megélnünk a hitünket, és úgy kell a szolgálatunkkal benne élnünk a világban, hogy a marxizmus lássa, meggyőződjék róla, hogy a kereszténység nem haladás ellenes dolog, nem a kapitalizmus ötödik hadoszlopa, tagjai nem a nyugat titkos párt hívei kelettel szemben. Az egyház igazán nem a liberális gondolkozás és életforma utolsó menedéke. Arról kell meggyőznünk a világot, hogy az intenzív keresztény élet éppen nem anakronizmus egy modern világban, sőt, kívánatos, jó, hasznos. Ez egy 1962. évi prédikációjából való részlet. És akkor jön az utolsó rész, és látom az órát, hogy lassan le is jár az időm. Az említett Pázmándi Fedő nevű informátor, aki, mint említettem, direkt kerül a gyülekezetbe, ennek a hátteréről nagyon vázlatosan pár dolog. Ugye 1956-ban, mint bizonyára ismeretes, Jó Sándor oszlopos tagja a református megújulási mozgalomnak, amely Ravasz László és Pap László dékán szellemi vezetésével azt tűzte ki célul, hogy ez már a forradalom előtt indult ez a gondolkozás, tevékenység, hogy az egyházat mind szervezetileg, mind teológiailag, mind személyileg megújítsák. Aztán 60-ban ugye Sándor bácsit letartóztatják, aztán kiengedik a börtönből. 60-ban kijön egy párthatározat, amely a belső reakció elleni harc fő irányai közé beveszi az egyházakat, ugye viszonylag megerősödik eddigre már a rendszer és már nem csak burkoltan, hanem nyíltan is lehet az egyházakkal szembe menni. 60-61-ben van egy nagyon nagyszabású letartóztatási hullám, Fekete Hólók fedőnév alatt, amikor több száz katolikus pap és világi hívő, elsősorban ifjúsági munkás letartóztatására sor kerül, és szeretnének-e az állambiztonsági szervek közreműködésével, szeretnének egy református összeesküvést is úgymond leleplezni. Ismét visszanyúlnak a református megújulási mozgalomnak a vezetőire, tagjaira. Ugye a fő célpont, akikre adatokat gyűjtenek, Ravasz László, Pap László, egykori dékán, Gyökösi Endre és Jó Sándor, per nem lesz belőle, két viszonylag ismeretlen vidéki lelkész kerül bíróság elé, és ítélik el őket, Székely Dezső, Bátaszékről és Csebbenő Decsről, azonban a bírósági ítélet expressis verbis kimondja a református megújulási mozgalom feletti ítéletet. Aztán ez a református összeesküvés az állambiztonságnak az operatív terveiben úgy nyilvánul meg, hogy létrehoznak egy hitvallók fedő nevű ügyet, amely református irányítású állam ellenes szervezkedés próbál felderíteni, és ebbe a hitvallók fedő nevű ügyben dolgozik Pázmándi fedő nevű informátor is. 1961 végén megbízza Bakonyi Lajos rendőr őrnagy, aki az ő tartótisztje lesz, a pasaréti ifjúságnak a megfigyelésével. Van neki itt egy évfolyamtársa, műegyetemisták, Csécs Laci, és rajta keresztül próbál beépülni itt a gyülekezetbe, először csak istentiszteletekre jár, majd Csécs Laci révén eljut Jó Sándorhoz, bemutatkozik neki, Jó Sándor invitálja az ifjúsági körbe, mondja neki, hogy keresse meg Pálhegyi Ferit, elmegy az ifjúsági körbe, és egy másfél-két évet legalább ott van, részt vesz mind a bibliórákon, mind a kirándulásokon, így tudjuk rekonstruálni például az egyes egynapos kirándulásoknak a pontos útvonalait, amely a fotókon megjelenik, de az Oral History interjúkban már ugye a évtizedek távlatába erre a visszaemlékezők nem tudnak pontosan visszaemlékezni, és ugye Pázmándi Fedő nevű ügynöknek az a fő célja a tartótisztje által adott utasítások alapján, hogy az derítse föl, hogy itt a pasaréti ifjúsági körbe 1960-as évek elején miféle, milyen mértékű politikai szervezkedés, ellenséges aknamunka, ahogy fogalmaz a tartótiszt, folyik. Nem sok sikerrel jár Pázmándi Fenő nevű ügynök, igen felszínesen jelent a amúgy több száz oldalon keresztül, de igen, a tartalmát megnézve felszínesen jelent a biblióráknak a tartalmáról, általában csak téma megjelölésekről értesülünk. Egy-két eset fölmerül, amikor politikai témára tudja terelni a beszélgetést, egyet-kettőt hagy említsek, például 63 végén Hruscsov és 23. János pápa élénkülő kapcsolata ügyében sikerül a Fekete Szabó Pétert véleményre bírnia, aki szerint sem világi, sem állami hatalomra való törés az nem jó dolog. Aztán a 63-as amnestia rendelet, ugye az 56-os elítéltek kapcsán Vicián István egy ilyen megjegyzést tesz, amit politikainak vesz Pázmándi, hogy jobb megbocsájtani és ezzel híveket szerezni, mint eltenni embereket láb alól és ellenségeket szerezni. Illetve a bibliaórákon ugye ellenséges politikai tartalom vagy egyebeket egy alkalommal az ő értelmezése szerint sikerül feljegyeznie, amikor is 1962. májusában Jó Sándor egy ifjúsági bibliaórán az Üldözött Egyházról beszél a Jelenések könyve alapján, és Pázmándinak a feljegyzései szerint úton útfélen aktualitásokra utal, és a saját börtön élményeire is utal, miszerint a börtönbe addig nem jó lenni, míg az ember nem tudja, hogy meddig van ott, hiszen az elég bizonytalan. Lezárva Pázmándi Fedő nevű ügynöknek a történetét, tevékenységét összegezve, ugye mint egy év jelentéseit olvasva a Bakonyi Lajos rendőrőr nagy tartó tiszt arra megállapításra jut, hogy igazából itt bibliai tartalmú előadások hangoznak el, és semmiféle ellenséges tevékenységről itt nincsen szó. Aztán amiről még szeretnék beszélni, ugye 63-ban 63-64 fordulóján eltűnik Pázmándi az ifjúsági körből, és úgy Vicián István már visszaemlékezése szerint, amíg itt tartózkodik az ifjúsági körben, neki furcsa volt, gyanús volt, hogy ő csak előadja azt, hogy megtért, de igazából nem is érti, hogy miről van szó, és olyan furcsa dolgokat kérdez, meg egyszer mondja, hogy ő járt valami katolikus körben, és ott azt mondták, hogy jó lenne valami ellenállást kifejteni, magyar úr provokál, és Vicián István arra jut egy idő után, hogy Pázmánin keresztül igazából lehet tájékoztatni bizonyára a BM-et, és akkor el lehet nekik mondani, hogy ők itt nem akarnak politizálni, meg ellenséges munkát végezni, hanem az evangélium ügyét akarják megélni, meg terjeszteni. És miután eltűnik innen a gyülekezetből, Vicián István meg is keresi, és próbálja invitálni, de megijed, amikor a lakásán meglátogatja, és hirtelen fontos dolga támad, és eltűnik, amit meg lehetett róla tudni, hogy elkezdett dolgozni a híradás technikai vállalatnál, és ott KISZ vezetőként kapott egy KISZ lakást is. A többi gyülekezet ifjúságának a megfigyelésével kapcsolatban indítottak egy harcoló fedő nevű ügyet, amelyben az elsődlegesen a Szilágyi Dezsőtéri ifjúságot, Bugárszky Mátyás neve merülött föl, mint vezető, aztán a Gyulai Pál utcai ifjúság a második helyen, a harmadik helyen az Újpest újvárosi, tehát a Gyököcsi féle gyülekezet, negyedik helyen pedig a Pasaréti gyülekezet ifjúsági illegációinak megfigyeléséről van szó. Gyűjtik ugye az adatokat, ez 63-tól, aztán 64-ben egy összefoglaló jelentés ad arról számot, hogy az alosztály vezető Gerép Sándor azt javasolja, hogy az alábbi személyeknél kell házkutatást végezni. Itt Pasarétről felmerül Pálhegyi Ferenc, Vicián István és Szabó Péter, akikről nem tudjuk, hogy a fekete vagy a szőkére gondolt az állambiztonság, a náluk való házkutatás. Azonban Vicián István visszaemlékezése szerint ez nem valósul meg Isten kegyelméből, ez valahogy náluk, mint utolsó helyen megfigyelt ifjúsági csoport a sorban nem volt prioritás. Ugye az ifjúsági élet a továbbiakban is folyt itt Pasaréten, 63 után az ifjúsági munka, 67-ben, és talán ezzel is zárnám le, így is már túléptem az időkeretemet, 67-ben a fővárosi egyházügyi tanácsos megjegyzi a lelkészek jellemzésekkor Jó Sándornál, hogy parókiája területén erős ifjúsági munka folyik. Ugye Jó Sándornak állandó volt a megfigyelés egészen haláláig, ugye bizonyára ez is a fekete listán szerepelt, hogy itt erős, ahogy ők fogalmaztak, tehát nagyon intenzív ifjúsági munka folyt. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen Kristófnak ezt a nagyon sok érdekes adatot felvonultató előadását, és azt hiszem, hogy még ezen túlmenőleg nagyon sokan vagyunk itt olyanok, akiknek meg rengeteg emlék feltámadt a halottak alapján. Most először még beszeretnék jelenteni egy előre felkért hozzászólót. Említette Kristóf, hogy a Serdülőkörnek a vezetője volt teológus korábban. Hát majd ő megmondja pontosan a dátumot, de minden esetre olyan 56 és 60, nem tudom mennyi, 60 között körülbelül Mikesi Károly, aki most Kecskeméten lakik, és hát hosszú ideig Tásznáron, meg utána Kiskunhalason volt lelkész, és most is még szolgál, és most itt van a körünkben, úgyhogy megkérném, hogy ő egy kicsit egészítse ki a saját emlékeivel a halottakat.
Mindenek előtt szeretném megköszönni részben Vicián István barátomnak, részben pedig Erdős Péternek, hogy tudomást szereztem erről a mostani alkalomról. A hozzászólásomat leírtam. Pontosan azért, hogy ne legyek bőszavú, a szűkszavú szó, talán ez lenne az ellentéte, hiszen az ember idős korban már hajlamos arra, hogy sokat beszéljen. Felolvasom, nem hosszú, és esetleg egy-két exkurzust, ezt annak idején úgy mondtuk, hogy exkurzus a margón. Emlékfoszlányuk ezt a nevet adtam az alábbi visszaemlékezéseimnek, jelezve azt, hogy csupán néhány emléket osztok meg a kedves jelenlévőkkel. Szám szerint 4. Ennél sokkal több él az emlékezetemben, hiszen az 1956. szeptemberével kezdődő és Jó Sándornak 1970-ben bekövetkezett haláláig terjedő időszak bővölkedik emlékekben. De egyfelől sok mindenről már tudhattunk Erdős Kristóf történésznek, és akit most ismertem meg, és Vicián István barátomnak beszélgetéséből, illetve a könyvből. Másfelől pedig a rendelkezésemre álló idővel is jól szeretnék gazdálkodni. Bevezetően még egy, talán sokak számára meglepetésnek tűnő, vagy egyesek számára meglepetésnek tűnő vallomást hadd tegyek. A két cikkben olvashatók viszonylag nagy része számomra is új. Miért? Mindenekelőtt azért, mert én 1956-ban kezdtem el teológiai tanulmányaimat Budapesten, és 1961-ben abszolváltam. Hát ugye még közben 1956-ban történtek bizonyos dolgok. 61 őszétől már a cecei gyülekezetben hirdethettem az evangéliumot egy éven át, ahol később a úgynevezett Szőke Szabó Péter volt lelkipásztor, én csak segédlelkész voltam. 62-től pedig már Kecskeméten tettem ugyanezt, tehát hirdettem az evangéliumot. Márpedig a Kádár kormány, ezek szerint én tévedtem, 1961 után keményített be, illetve ettől kezdve tett meg mindent, vagy még többet, hogy a hivatalos egyházi vezetés prominens, megvásárolható vezetőit is felhasználva gúzsba kösse a Magyar Református Egyház missziói szolgálatát. Vagyis én elsősorban a cecei meg a kecskeméti nehézségekről tudtam, a pasaréti testvérek dolgairól ezután, tehát 61 után inkább csak másodkézből értesültem. Visszatérve még a gúzsba kötött állapot képére, kiegészítem azzal, hogy azért gúzsba kötve is lehet táncolni, ha nem is könnyen. Gondoljunk az ír néptáncosok ismert, sokat kifejező testtartására. De hogy inkább egy bibliai hasonlattal éljek, gondoljunk arra, amit Pál apostol ír lelki fiának Timóteusnak, idézem, az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve, 2 Timóteus 2.9. Tudnék, Pál bilincsekben van, amikor ezeket írja. Tehát még akkor sincs, ha maga Pál, és tegyük hozzá, hogy a mindenkori, ezt idézőjelbe teszem, első vonal beliek bilincset szenvednek. De lássuk most már a 4 emlékfoszlányt. Mindegyiknek adtam címet. Ceglédi István mentő akciója. Ceglédi István professzorunk, aki a Biblia fordító Ceglédi Sándor egyik fia volt, egyike volt legkedveltebb tanárainknak. Az új szövetségi tudományok szépségeivel ismertetett meg bennünket. Dr. Pap László dékánunk kiebrudalása után Ceglédi István lett a dékán. Éveken át viselte a tisztséget legnagyobb örömünkre. Nem könnyen mutatta ki szeretetét, pedig nagyon szerette az ifjúságot. Mindannyiunkat ismert. Rólam tudta, hogy Pasarétre járok, és ott 1957 őszétől kezdve, tehát 57 őszétől kezdve, Viszián Istvánnal együtt a Serdülő fiúk bibliaórájának vezetője vagyok. Szabó Mihálytól vettem át, úgy mondjam, a stafétabotot. De még valami más is ismert volt előtte. Ugyancsak 57 őszétől kezdve minden hónap 3., és amikor ilyen is volt, 5. vasárnapján a Kecskemét melletti Helvícia község lelkészét helyettesítettem. Úgy mondtuk ezt akkor, hogy exmisszus voltam. Ugyanis ezeken a vasárnapokon az illetékes lelkész a szorvány gyülekezeteiben szolgált, ahová kerékpárral közlekedett. Hol volt még akkor az autó? Neki még motorkerékpárja sem volt. Én abban az időben kecskeméti lakos voltam, akárcsak most, és mivel édesapám vasutas volt, ingyen utaztam. Uti költséget tehát nem kellett fizetniük a helvíciai híveknek. Egy minimális zseppénzt viszont kaptam, ami a, bocsánat, ez nem irodalmi kifejezés, mégis használom, a csóró egyetemi hallgatónak jól jött. Így ment ez éveken át. 1958-ban azonban új tanárt kaptunk az akadémián, Békefi Benő nyíregyházi esperes lelkész személyében. Nem akárkinek a helyére lépett Békefi Benő. Az előző tanévben még a másik kedvencünk, dr. Nagy Barna tanítványai voltunk. Nagy Barnáé, aki a rendszeres teológia tudományának elismert szaktekintéje volt. Nos, Békefi Benő az ő utódja lett. Ő valamikor áldott igehirdetője volt a II. Világháború utáni ébredésnek. Valami azonban eltört benne, mert ekkora már ő lett az egyike azoknak a vezetőknek, egyházi vezetőknek, akik a Barta Tibor püspök által fémjelzett egyházpolitikát akarták ránk erőltetni. 1960 őszén Békefi Benő lett a dékánunk. Elhatározta, hogy a teológus ifjúságnak kijelöl olyan budapesti gyülekezeteket, amelyekben úgymond, idézőjelben, megbízható parókus lelkipásztorok vannak. Jó Sándor sokakkal együtt nem tartozott a megbízhatók közé. Nekünk tehát csak az általa kijelölt gyülekezetekben lett volna szabad járnunk. Az ügy lebonyolítását helyettesére Ceglédi Istvánra bízta. Ceglédi prodékán, így hívták akkor már, feladata tehát az volt, hogy egyenként közölje velünk az új gyülekezetünk nevét. Nekem is meg kellett jelennem a dékáni hivatalban. Beszélgetésünk valahogy a következő módon játszódott le. Karcsi, kérem, ő mindnyájunkat magázott. Békefi dékán úr úgy intézkedett, hogy magának a kelenföldi gyülekezet lesz ezentúl az otthona. Oda kell járni a vasárnaponként. Bevallom, ezt halván a rosszul lét kerülgetett. De kedves tanárom így folytatta. Karcsi, ugye maga exmisszus Helvécián. Igen, vágtam rá nagy naívan és a szó szerinti igazsághoz ragaszkodva, de csak minden hónap 3. és 5. vasárnapján prédikálok ott. Karcsi, kérem, én nem azt kérdeztem, hogy mely vasárnapokon szolgál Helvécián. Azt kérdeztem, hogy exmisszus-e, mert ha igen, akkor természetesen magát nem lehet beosztani Kelenföldre. No, Karcsi, sapientisat, menjen. Most futballozhat egy kicsit, de utána tanuljon görögül is, jó? Hát valahogy így. Én pedig repültem, mintha a szárnyaim nőttek volna. Kedves professzorom, Szeglédi István mentő akciója sikeres volt. A serdülő fiúk közötti munkát folytathattuk. Isten igéje nincs bilincsbe verve, csak ugyan nincs. A második pont. Maguk valami római katolikus kegyhelyről jönnek? Pasa réten természetesen az ifjúsági körnek a tagja is voltam, annak a Biblia órának, melyet Pálhegyi Ferenc és Urai Géza barátaink vezettek. Ez a meghitt közösség gyakran szervezett kirándulást a budai hegyekbe, a Pilisbe vagy a Börzsönybe. Emlékezetem szerint ősszel is egyet, tavasszal is egyet. Talán 1960. októberében történt az alábbi eset. Egy csodaszép napsütéses őszi vasárnap a Pilis szépségeivel ismerkedtünk. Talán mondanom sem kell, hogy Isten igéje köré ilyenkor is összegyülekeztünk, pontosabban fogalmazva leheveredtünk. Nagyjából abban az időben, amikor a pasaréti templomban Jó Sándor vagy beosztott lelkésze Peti Zoltán prédikált. Az ifjúsági kirándulás alaphangját mindig az ilyen szabadtéri bibliórák adták meg. Azon az említett napon is így volt ez. Hogy miről szólt az ige magyarázat, s hogy az azt követő közös imádságban hányan vettünk részt, arra már nem emlékszem. Arra azonban igen, hogy szinte az egész délutánt végig énekeltük. Énekeltünk népdalokat is, de főleg énekes könyvünk zsoltárai és dicséretei csendültek fel ajkunkról. Még akkor is énekelt a társaság, amikor Pomáz utcáit járva igyekeztünk a hív állomás felé. Bizony elég jó hosszú út volt, aki Pomázt ismeri, tudja, gondolom most is így van. Tehát énekeltünk az úton, sőt, még egy ideig a vonaton is. Az utasok megdöbbenve hallgattak minket. Megilletődve, vagy talán néhányan egy kis ellenszemmel, kiki maga, a maga ízlése szerint. Ott történt, hogy az egyik utas suttogva megkérdezett néhányunkat. Maguk valami római katolikus kegyhelyről jönnek? Nagyon elcsodálkozott, hogy reformátusok vagyunk. Ma 2017-ben egy ilyen eseménynek már nem lenne hírértéke, hiszen a Rádai utcában és a Bakács téren minden évben megrendezik a református zenei fesztivált, hogy a különféle római katolikus körmenetekről ne is szóljak. De 1960-ban ez újdonság volt, az biztos. Egy olyan időszakban, amikor a hivatalos politika, sőt sajnos a hivatalos egyház politika is azt súlykolta, hogy a hitbeli megnyilvánulás helye csak a templom lehet. Mielőtt rátérnék a harmadik pontra, nem tudok nem szólni valamiről, illetve valakiről. Urai Géza barátunk, húgának, Enikőnek a nevét kell megemlítenem. Ő volt az, aki szakértelemmel zenész volt, illetve az, vigyázott arra, hogy az ifjúság zenei ízlése igényes legyen és maradjon. Az énekes könyvünkből fellelhető énekeken túl csak kevés, máshonnan származó egyházi éneket énekelt, és ezek mindig csak színvonalasak lehettek. Mind a szöveget, mind a dallamot illetően. Cseri Kálmáni urai Enékének utólag is hadd fejezem ki köszönetemet. A harmadik pont. Rendőri ellenőrzés. Kronológiai szempontból itt még nem ez a pont következne, de egy bizonyos ok miatt nem ragaszkodom ehhez a szemponthoz. A negyedik téma bevezetéséből kiderül majd, hogy mi ennek a következetlenségnek az oka? 1966 nyarán engem megválasztottak a kicsiny tázlári gyülekezet lelkészének. Tázlár kis település volt, akkor is, ma is az. A Báskiskunsági Egyház megyéhez tartozik. Soltvadkert és Kiskumarsa között van, vasútállomása nincs. Isten kegyelméből itt valamivel több mint 7 évet töltöttem feleségemmel és fiunkkal. Lányunk akkor még nem született meg. A kezdettől kezdve azon voltam, hogy a konfirmáció utáni korú fiúkból és lányokból ifjúsági bibliakört szervezzek. Ez egyfelől könnyű volt, másfelől meg nehéz. Könnyű azért, mert abban az ebben erődöm Agyogási Béla alapozására is építhettem. Viszont nehéz volt, mert a falusi fiatalok nehezebben mozdultak, mint a városiak, hogy a fővárosiakról ne is szóljak. Ezügyben felvettem a kapcsolatot a pasarétiekkel. Vicián István barátommal való többszöri levélváltásunk eredményeként 1968-ban, majd 1969-ben a két gyülekezet fiataljainak közös konferenciájára került sor. A konferencia szót idézőjelbe tettem, mint hogy abban az időben, ahogy hallottuk is már, az egyházi konferenciázás tilos volt. Sátorozásról szó lehetett bizonyos feltételek meglététől függően. Az 1968-as sátorozás helye a Pirisben Dömörkapu volt. Itt hála Istennek semmi atrocitás nem ért bennünket. A következő évben a Balaton partját választottuk erre a célra. Ha jól emlékszem, ekkor zavartak el bennünket Balaton szemesről, de ebben most már nem vagyok biztos. No, akkor máshová mentünk. Bárhol volt is ez. A mindössze egyhetes konferenciánk utolsó két napját Tihanyban töltöttük. Nekem úgy rémlik, hogy Lammel Gáboréknak volt itt egy üres telke. Itt vettünk sátrat. Ekkora már csak talán 3-4 sátor maradt, a többiek, főleg a pasarétiek már hazamentek. Utolsó reggel, úgy 7 óra tájt, két rendőr ébresztette a társaságot. Hamarosan kiderült, hogy én vagyok a kis csoportért a felelős. Igazolnom kellett magamat. A régi típusú személyigazolványban szerepelt családi állapotom is. Az egyik rendőr tehát hozzám fordult szigorú tekintettel, és ezt mondta. Tehát maga református lelkész, és van felesége, meg fia is. Ugye? Igen, válaszoltam én. És ha én most értesíteném a feleségét, hogy fiatalokkal van, és vannak itt lányok is, egyébként csak úgy megjegyzem, hogy külön lánysátor volt. Tehát ezt kérdezte a hivatalos közeg. Kérem, a feleségem tudja, hogy hol vagyok. Ő is itt lenne, de kisfiunk mindössze 4 éves. Ő még nem jöhetett el a kirándulásra. Az édesanyja van vele otthon, feleltem én. No, de a maga püspöke, Barta Tibor, tud erről? Hát majd én értesítem őt, folytatta a rendőr. Kérem, az én püspököm Szamosköz István. Barta Tibor a tiszántúli püspök, mellesleg a zsinat elnöke, válaszoltam én. Tehát igaz is volt, persze, de nem folytatom. A párbeszéd valahogy így zajlott le. Hála urunknak, az ügynek nem lett folytatása. Legalábbis tudtommal nem, bár én a papírjaimat még nem kértem ki. De egy-egy ilyen eset is hozzátartozik a kor egyház történetéhez. És végül az utolsó. Amikor az egyházügyi tanácsos akaratára evangelizált Tázláron Jó Sándor. Időben az alábbi eseményről kellett volna az előbbi pontban beszámolnom, de hadd csattanjon a végén az ostor. Mint fentebb mondtam, 1966 nyarán kerültünk Tázlára, mégpedig Kecskemétről. Tázláron egy ideiglenes lakás volt a lelkészlak. Ide költöztünk. Előnőbb idején már megkezdődött az új parókia építése. Az alapok már álltak, amikor tázlári lakosok lettünk. Persze az építkezés bekerülési költségének még csak alig több mint 50%-a állt rendelkezésünkre akkor. Sokat imádkoztunk és sokat leveleztünk. 1966 őszén Pasarét egy vasárnapi persejpénzzel támogatott bennünket. Emlékezetem szerint 3000 forintot kaptunk. Akkor ez nagy összeg volt ám, hiszen 1000 mészhomok tégláért, legalábbis ott a kiskolonosi téglagyár környékén 400 forintot kellett fizetnünk. A munka tehát, ha lassabban haladt is, mint szerettük volna, de határozottan haladt előre. 1967. januárjában a presbitérium elé akartam tárni tervemet, hogy Jó Sándort meghívjuk 3 napra evangelizálni. Természetesen előbb az illetékes esperesemmel kellett beszélnem ez ügyben. Hát ezt a mai fiatalok már nem tudják, de ez akkor így volt. Esperesem, néhai Balog László legnagyobb csodálkozásomra azt mondta, hogy ha Jó Sándor Pasaréten prédikálhat, miért nem prédikálhatna Tázláron is? Alig akartam hinni a fülemnek. Sándor bácsival leleveleztem az ügyet, mi pedig kiküldtük a meghívókat. Ez természetesen azt jelentette, hogy a meghívó szövegét írógéppel és írtuk és Indigóval sokszorosítottuk. Hol volt még akkor a fénymásolás? Így teltek a hetek. Valamikor februárban történt, hogy Kiskunhalason lelkészkörű gyűlésünk volt. Vonattal mentem haza Solt vadkertig, az akkori vadkerti lelkésszel együtt. Legnagyobb meglepetésünkre Solt vadkerten a vasútállomáson már várt ránk esperesünk, akinek a vadkerti kollégával volt valami megbeszélni valója. A parókián aztán hozzám is fordult, és közölte, hogy Jó Sándor mégsem evangelizálhat márciusban Tázláron. Nagyon megdöbbentem. Hiába hivatkoztam a korábbi engedélyére. Azt tanácsolta, írjam meg Jó Sándornak, hogy az evangelizációs hét elmarad. Ja, és erről Szakás Gyula egyházügyi tanácsossal sem szabadán beszélned, tette hozzá. Gyanút fogtam. Természetesen ebbe a tiltásba sem én, sem a presbitérium nem akart belenyugodni. Újból imádkozni kezdtünk. A következő héten valamiféle gyűlésünk volt a megyeszékhelyen Kecskeméten. Eszembe jutott, hogy az előző év őszén egy kis demisonban pár liter bort ajándékoztam az egyházügyi tanácsosnak, de a demisont még nem kaptam vissza. Itt hadd mondjam el, hogy ezt, hát megint csak azt kell mondanom, hogy mai fiatalság nem tudja, de ott az én kicsin tázári fizetésemhez hozzájárult 800 négyszögös szőlő. Annak minden eredményével. Ez lendített valamit az anyagi helyzetünkön. Tehát elmentem a tanácsos úrhoz, hogy elkérjem a demisont. Közben reménykedtem, hogy a Jó Sándor ügyet ő hozza majd elő. Hát így is történt. Úgy tudom, tiszteletes úr, mondta ő, hogy Jó Sándor betánista. Miért hívta meg őt? A Betánia Szövetség akkoriban be volt tiltva. Én tudtam, hogy a pasariti lelkész nem volt tagja a szövetségnek, bár voltak betánista barátai. De hogy tudnám ezt a tanácsosnak megmagyarázni? Hirtelen eszembe jutott valami. Jó Sándor nem lehet betánista, mert én láttam őt egyszer-egyszer elszívni egy-egy cigarettát. Sőt, hallottam őt néha magyar nótát is zongorázni, valóban lehetett hallani. Márpedig tudomásom szerint a Betánia szigora mindezt kizárja. Hát voltak persze olyan betánisták, akik ebből nem csináltak ügyet, de a szigorú irányzat az ezt tiltotta. Mindez halva a tanácsos úr elgondolkodott. Egyszer csak mosolyogva megszólalt. Kezdem érteni. Úgy látom, itt valami féltékenységről van szó. Tiszteletes úr, menjen be az esperes úrhoz, és mondja meg neki, hogy most már én ragaszkodom ahhoz, hogy Jó Sándor prédikáljon Tázláron. Nem szaporítom tovább a szót. Jó Sándor 1967. márciusában 3 estén át hirdette nekünk az evangéliumot Tázláron. Még ma is élnek ott olyan hívek, már nagyszülők, akik hallhatták a pasariti lelkipásztor ige hirdetését. Bizony egy egyházügyi tanácsos is lehetett Isten eszköze. Még ha ő ezt nem is tudatosan tette. Kedves testvéreim, köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves Mikesi Károly testvérünk, megköszönjük, hogy elmondtad, és hát mostán a hivatalos programmal nagyon eltöltöttük az időt, ezért elnézést kérek, de azért talán egy kis időt még rászállhatunk arra, ha valakinek van olyan emléke, vagy kérdése, vagy hozzászólása, amit el szeretne mondani. Vagy ha nincs, hát akkor lehet még beszélgetni utána is, itten nem kell elsietni. Én egy rövid levelet szeretnék tolmácsolni, az már a bizonyos szárszói táboron, ami mikor, most már én nem is tudom, én is, talán 58-ban volt, vagy 50... Azt hiszem 58-ban, na mindegy, szóval 57 vagy 58-ban, azon ott volt Ravasz Ákos is, aki hát aztán elég hamar elment Németországba, és a müncheni magyar református gyülekezetnek, hát nem tudom, és hossz ideig a gondnoka is volt, meg azt hiszem most is, nem minden esetre presbitere, és írtam neki, hogy nem tud-e valami emléket írni, és egy egész rövid e-mail jött máma, hogy hát ne haragudjak, ilyen, szóval nem ér rá mostan emlékeket írni, mert éppen a németországi magyar presbitereknek a konferenciájára siet. Tehát ezt csak azért tartom egy nagyon jellemző dolognak, hogy hála Istennek nagyon sok olyan van, akik akkor itt voltak az ifjúsági körbe, és ez olyan, hogy ha megjön valakinek az ura, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál. Tehát akármikor véletlenül az ember felveszi vele a kapcsolatot, akkor éppen nem ér rá, mert valami fontos szolgálatban van éppen benne. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, ezt én nagyon jó jelnek tartottam arra nézve, nem sokat tudok egyébként róla, de hát hogy úgy látszik, hogy ilyen munkában működik. És akkor most egy imádsággal fejezzük be az egész alkalmat. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem is tudtuk, hogy milyen veszélyek között járunk, és te megőrizted a te nyájadat, és különösen hálát adok neked azért, hogy sokan megismerhettek téged, és azóta is követik a te utadat. Amen. És akkor áldás békesség Isten velünk. De lehet, nem kell elmenni, lehet még itt beszélgetni.